Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk úrunkat, 91. zsoltárunkat keressük meg, első verszakával énekeljük, aki a felséges úrnak lakozik holtalmában. Így kezdődik a zsoltár. Énekeljük 380. dicséretünket, 380. énekünk első 6 versét, semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk a mai napon Eszter könyvéből. Eszter könyvének negyedik részét olvasom. Hosszabb az ige szakasz, ülve hallgassuk meg. Amikor Mordokáj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangos, keserves jajveszékeléssel sírt. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján senkinek sem volt szabad bemennie zsákruhában. Minden egyes tartományban, ahová csak a király törvényerejű parancsa eljutott, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bementek Eszterhez a szolgáló leányai és a hárem őrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokájt, a zsákruhát pedig vegyék el róla, de ő nem fogadta el. Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára rendelt királyi udvarnokot, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokájtól mi ez, és miért tesz ilyet. Kiment tehát Haták Mordokájhoz a város főterére, amely a király kapujával szemben volt. Akkor Mordokáj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. Odaadta neki a törvény szövegének másolatát is, amelyet Súsánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy megmutassa Eszternek, és hogy megmagyarázza és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és átadta Mordokáj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokájnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre ugyanaz a törvény vonatkozik. Aki hivatlanul nem mer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokájnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljenek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgáló leányaimmal, azután bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha el kell vesztem, hát veszek el. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hogy te vagy az életnek az Ura, és te vagy a történelemnek az Ura is. Fontos dolog láttunk, Urunk, a te igédből mindkettőt. Fontos láttunk, hogy nem haszontalan az élet, hanem a te terved, akaratod és szándékod szerint való. És fontos azt is látnunk, Urunk, hogy nem a sorsé az utolsó szó, ami napjainkban, dolgainkban és világunkban, hanem te magad vagy az, aki igazgatod mindezt. Nem igaz, Urunk, tudjuk, bármennyire is szeretjük az író költőt, hogy a te műved, a te teremtett valóságod után magadra hagytál volna bennünket, és hogy mi egyedül kellene, hogy éljük minden napjainkat. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor így érezzük, és tanástalanul járunk elünk világi dolgainkban, kérdéseinkben, amikor útkereszteződések elé állunk. Amikor döntenünk kellene, amikor valóban egy életre meghatározó feladat, szolgálat várna ránk, vagy éppen maradunk ott, ahol vagyunk. És nem találjuk a megoldást, mert mi praktikákban bízunk, különböző technikákat szeretnénk elsajátítani, nem pedig hozzád fordulni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ezekben a helyzetekben, és add, hogy ugyanolyan őszintén és ugyanolyan fájdalmasan lássuk saját életünket te előtted, mint ahogyan halljuk és olvassuk itt a Szentírásban. És bízunk és várunk arra, hogy te ugyanolyan kegyelmes leszel hozzánk is, mint amilyen kegyelmes voltál egykor népedhez, mint amilyen kegyelmes voltál a mi őseinkhez a reformáció idejében, mint ahogyan nem rejtetted el arcodat, szereteteddel és irgalmaddal körülvettél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te ilyen Istenünk vagy, aki velünk jársz az úton, most már 500 esztendeje, velünk jársz az úton, itt Csobánkán lassan 70 esztendeje. Kérjünk, Urunk, hogy minden bűnünket és minden engedetlenségünket bocsáss meg nekünk, hiszen napról napra inkább saját magunkat választjuk, mint téged. Ez a mi hibánk, ez a mi bűnünk, és ez az, ami kárhozatot és büntetést érdemel. És köszönjük, Urunk, hogy te mégis utána mész az elveszett emberért, felemeled, válladra veszed, hogy győztesként majd egykor részese lehessen a te diadalodnak, a feltámadásnak, ha Krisztusban van. Köszönjük, Urunk, éppen ezért a te igédet, amely bátorít bennünket az Ó és Új Szövetségből egyaránt, hogy mi ne két úrnak szolgáljunk, hanem téged válasszunk, mert lehetetlen, hogy kétfelé húzzon a mi életünk, a mi szívünk, vagy ha ez lehetséges, akkor abba belehasadunk, beleroppanunk, és ezt mindannyian tudjuk. Kérünk most, szólíts bennünket, igéddel. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 174. énekünket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre! Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szenteckében, Eszter könyvében, a 4. részben, a 14. és 15. versetben. Mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra? Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljenek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgáló lányaimmal, azután bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. Ha el kell vesznem, hát veszek el. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, évszázadokat és évezredeket lépünk vissza a történelem időszallagán. Királyi palotákba járunk, látunk benne uralkodót, uralkodókat, látunk a királyi palotában intrikát, látunk cselszövést, látunk indulatot, haragot, gyűlöletet, látjuk, hogy a háttérhatalmak hogyan munkálkodnak, hogyan keresi ki a maga boldogulását, mennyi pénz van ezekben a dolgokban. Látjuk azt, hogy a háremben különböző emberek kerülnek királynői rangra, és próbálnak valamiért vagy valakiért tenni, vagy éppen valaki ellen megmozdulni. Nos, kedves testvérek, igazán izgalmas Eszter könyve, ezt elmondhatjuk mindannyian, néhány fejezet, és mégis meg annyi ókori történet, nem kell ehhez nekünk a televíziót bekapcsolni, hogy megelevenedjék előttünk mindez. És persze ebben a régi ókori történetben, esemény sorozatban különböző számunkra ismeretlen Isten nevek is előfordulnak, pogány kultuszok jelennek meg, amely pogány kultuszok egészen konkrétan mondjuk Márdók, a babilóniai főisten vagy Istára, a szerelem istennője, a termékenység istennőjeként jelenik meg, egészen bizonyos, hogy áthallásos nevei akár Eszter könyvének is, mint ahogyan áthallásos név mondjuk Hámán vagy Hámánnak és Vásti királynőnek a neve is. Sokan éppen ezért ezek miatt a vallástörténeti egyezések miatt Eszter könyvét megpróbálják kiszakítani történelmi és történeti valóságából, és megpróbálják valamilyen formában tanköltevényé, vagy esetleg mítosszá tenni. Kedves testvérek, nekünk a Szentírás nem mítosz. Nem arról van szó, hogy itt az Istenek küzdelméről, harcáról, ebben az embereknek a szerepéről olvashatnánk a Szentírásban, hanem azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az Isten igéje az valóság. Abban is valóság, hogy történelmi valóság, és abban is valóság, hogy valóságosan megszólíthat bennünket, valóságosan kereshetjük mi is a szabadulást Isten igéjéből. Az, amit hallunk és olvasunk Eszter könyvében, már gondolatiságában is első üzenetként visszataszító. Hiszen arról van szó, a harmadik fejezet elmondja számunkra egészen részletesen, hogy valahol a babiloni udvarban, ahol Eszter könyve játszódik, ahol megjelennek az uralkodók, van egy fővezér, aki előtt egy bizonyos Mordokáj vagy Mardokeus nem hajolt meg, ő ez a Hámán vagy Hámán nevű fővezér, ezért egy olyan indulatot érez a szívében, hogy Csúsánban, illetve a birodalom egészében minden zsidót ki kell írtani, el kell pusztítani. És itt egészen konkrétan népírtásról van szó, kedves testvérek. Olyan népírtásról van szó, ami Isten igéjével, teremtő szándékával és akaratával ellenkezik. amit minden tekintetben el kell utasítanunk. És a világ történelem beszélt már sokszor ezekről a percekről és ezekről a gondolatokról, amikor egy-egy népet el kellene törölni a föld színhéről. És nem csak a 20. századnak a rettenetére kellene gondolnunk, hanem gondolhatunk a nagy felfedezéseknek az időszakára, gondolhatunk azokra a háborúkra és harcokra, amelyeknek a nyomai mind a mai napig megtalálhatóak. Emlékszem, milyen szenzációs sajtóhír volt a évekkel ezelőtt, mondhatnánk most már, hogy lassan egy évtizeddel ezelőtt, amikor Sydneyben volt az olimpiai játékok, mindenki azt találgatja, hogy ki gyújtja meg a lángot, ki lesz az, aki utoljára odalép, és a fáklyával fellobbantja a játékoknak a tüzét. És bevallom őszintén, hogy a névre nem emlékszem, hogy ki gyújtotta meg ott a lángot, de a szalag címek azok így jelentek meg másnap, hogy az aboriginalek, az őslakosok, hogy valakit, aki az őslakosság közül egy híres sportoló volt, ő volt az, aki meggyújtotta a lángot, és hogy ennek milyen szimbolikus értéke volt, hogy egy angol száz kultúrájú, földrésznyi ország így ebben a gesztussal szeretne bocsánatot kérni mindazoktól, akiknek az életére tört. Itt ebben a történetben nem a gesztusról van szó egyelőre, hanem arról van szó, hogy valakit el kell pusztítani. Kedves testvérek, a démoni rendszer mindig ilyen. El kell pusztítani. És egészen bizonyos, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy-egy nép, egy-egy nemzet a saját tagjaiban érezheti ennek a valóságát, hanem elsősorban itt és most arról van szó ebben az igében, hogy el kell pusztítani mindazt, amit Isten adhatná ennek a világnak. Sokat beszélgetünk Biblia órákon arról a kérdésről, hogy mit jelent a kiválasztottság. Mit jelent az, hogy Isten valakit valamilyen feladatra elrendel. Van-e ilyen, hogy lehet-e ilyen egy nép esetében? Kiválasztott népe a zsidóság teszik fel sokszor a kérdést. Kedves testvérek, azt kell mondanunk, hogy van Istennek kiválasztottsága, de ez a kiválasztottság nem arra vonatkozik, hogy Isten valamelyik népet vagy népeket választana, hanem a kiválasztottság az arra vonatkozik, hogy egy nép, egy nemzet fel tudja mutatni Isten dicsőségét, vagy éppen nem. Az Ószövetségben a nagy szövetségkötés igéje is pontosan erről beszél. Fel tudja mutatni egy nép Isten szeretetének a titkát ebben a világban. Küldetésévé válik-e mindez? És egészen bizonyos, hogy az új szövetségi értelemben is, amikor arról beszélünk, hogy Isten kiválasztása az egyházban jelenik meg, az egyetemes egyházban jelenik meg. Így olvassuk a mi hitvallásunkat, hogy mit hiszel az Anya Szent Egyházról. Azt mondjuk, hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, szent lelke és igéje által, az igaz hit egységébe, magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi, és hiszem, hogy annak én is tagja vagyok, és örökké az is maradok. Azaz nem csak folyamatosság van a két szövetség között, hanem az egyháznak a küldetése az, hogy Isten dicsőségét felmutassa, hogy Isten valóságát, Isten életváltoztató erejét bemutassa ennek a világnak.
és van olyan hatalom ezen a világon, amelyik ezt nem akarja. Van olyan hatalom a világon, amelyik azt mondja, hogy ez nem jó, hogy ez nem kell. És ez pedig a gonoszé. Testvérek, mivel mással magyaráznátok, bocsássátok meg nekem, lehet, hogy most megbántok néhányakat itt a Isten tiszteleten, nincs bennem semmilyen szándék, de a napokban olvastam egy férfiról a következőt, azt mondja ez a férfi, hogy világ életemben az volt az álmom, hogy kétgyermekes családapa lehessek. Hát mondom, milyen jól hangzik ez a mondat, egyébként egy közéleti személyiségről van szó, és akkor folytatja, hogy az első feleségemtől megszületett a fiam, aki már 26 éves, most a második feleségemtől megszületik majd a kislányom. Kedves testvérek, örülök annak, hogy egy ember élete rendeződik, örülök annak, hogy szövetséges viszonyban tudja ezt betölteni, de ugye abban egyetértünk, hogy ez nem a kétgyermekes családmodell, amiről beszélhetünk, vagy amely szívünknek a vágya, vagy a többgyermekes családmodell. Nem erről van szó. Néhány évvel ezelőtt, hogyha témánál maradhatok még egy picit, úgy beleszörnyedtem, nagyon belegubóztam itt a május 10-e környékén az adó jogszabályokba, megpróbáltam elkészíteni a saját adóbevallásomat, és ott is a családi adókedvezményt valahogyan próbálgattam érvényesíteni, és azt láttam, lehet, hogy most húzzok, bocsássátok meg, hogy 4 példamondat van, hogy hogyan kell kiszámítani a családi adókedvezményt, de olyan nem volt benne, hogy egy férj és feleség és 3 gyermek. Ez a példamondat hiányzott belőle, meg az is, hogy 2 gyermek, meg az is, hogy 1 gyermek, hanem valami más példamondatok voltak, hogy hogyan lehet keresztbe érvényesíteni ezeket a kedvezményeket. Nem szeretnék a családnál elragadni, de el kell ismernünk, hogy van olyan erő ebben a világban, amely erő azt akarja, hogy valaki ne szomjúhozza a Krisztus igazságát, a Krisztus szeretetét. Van olyan erő, ami ez a szószoros értelemben is szeretné megfojtani. Kedves testvérek, tegnap láttam egy kis képet, gyülekezetünkben Cseri Pista bácsi sok-sok PPS-t készít, vannak, akik ezt olvassák, és egy kis prezentációjában 2 darab processzor állt, egy AMD processzor, meg egy Intel processzor, és egy behálóztak egy egész családot, gúzsba kötötték őket. Ezt látjuk, amikor a gyermekeink, ha nem is ilyen processzorok, de más processzoroknak a bűvkörében vannak, és nem tudnak róla leszakadni. Vannak gonosz erők ebben a világban. És azt is látunk ebből az igéből, hogy van olyan, aki felismeri ennek a hatalomnak a nagyságát. És van olyan ember, aki e fölött sír és zokog. És ő itt ebben a történetben Mordokáj, akiről hallunk. Aki azt mondja, hogy ez nem jó. Azt mondja, hogy ha elvész az én népem, nem csak a saját személyes sorsom fáj benne, nem csak az egész életemnek a tragédiája lesz ez, hanem egy egész nemzetnek a tragédiája lesz ez. És tudjuk jól, hogy főleg ezek a mai napok, az elmúlt hétnek az eseményei vagy mondhatnám úgy is, hogy számunkra, magyar emberek számára az október és a november hónapnak van egy ilyen keserű, mély, fájdalmas, össznépi, nemzeti sírása és tragédiája, ahogyan Kossuth mondja október 6-ával kapcsolatban, az aradi vértanúk kivégzésével kapcsolatban, hogy ez a magyar Golgota. Ha valaki az interneten barangol, meghallgathatja Kossuth szájából ezeket a szavakat, megőrizte egy hangtekercs mindezt, hogy október 6-a a magyar Golgota. És november 4-e is ilyen nap számunkra, magyar emberek számára. Nem csak egy-egy embernek a fájdalma és tragédiája, hanem az egész nép tragédiája ott lehet. És akkor nem lehet ékes suhába öltözni, akkor fel kell venni a gyásznak az öltözetét, akkor fel kell venni a zsákruhának az öltözetét, akkor hamut kell szórni a fejünkre, és akkor sírnunk kell. És meghallja ezt a hírt a palotában Eszter. Az itt megnevezett személy, akiről olvasunk, tulajdonképpen az ő neve azt jelenti, hogy hírhozó, hírvivő, valószínűleg itt hatákról, az ő címéről, rangjáról, küldetéséről van szó. Fontos dolog, testvérek, hogy az a világ, amely világ megpróbál megőrizni, megpróbál megtartani, megpróbálja a szentséget magában hordozni, valamilyen formában kapcsolatban legyen a külvilággal. Ahányszor tapasztaljuk azt, hogy nincs kapcsolat az imaháznak a világa és a hétköznapi élet között. Mint hogyha két különböző világkorszak lenne az, amelyben élünk. Mint hogyha ne lehetne Istennek profétikus szava a mában. Mint hogyha ne beszélhetnénk mi magunk is arról, hogy hogyan gyógyulhat egy ember, hogyan gyógyulhat egy társadalom, hogyan gyógyulhatna meg a világ. Nem lehet olyan szeparációban élni, amely szeparációban, elkülönültségben élt Eszter és az ő nagybátyja, Mardokeus vagy Mordokáj, különböző féleképpen mondja a Károli és az új fordításunk. Szükség van hírvivőre. Miért van szükség hírvivőre? Azért van szükség hírvivőre, mert ahogyan mondtam, valakinek a küldetése, legyen az személy, vagy legyen az egy közösség, a megbízatása azért van, hogy közben járjon, hogy könyörögjön, hogy megmentsen, hogy imádkozzon. Azonban a helyzetet súlyosbítja az, hogy Eszter nem mehet be hivatalul a királyhoz. Azt mondja, a törvény az, hogyha legyen férfi vagy nő, hivatalul belép a király belső udvarába, meg kell halnia. És engem, mondja Eszter, már 30 napja nem hivatott a király. Mint hogyha nem volna lehetőség a kegyelemre, nem volna lehetőség a gyógyulásra. Mint hogyha igaz volna, hogy magára hagyott nép, magára hagyott emberek vagyunk. Mint hogyha kiestünk volna a kegyelemből, olvassuk a Galatákhoz írott levélben. És ekkor történik valami, kedves testvérek, ez pedig az eszméltetés. Amikor valaki megráz téged. Amikor olyan fordulat jelenik meg az életedben, amit nem reméltél volna. Valaki azt mondja, így mindez tovább nem mehet. Mert ha így megy tovább, belehalsz. Elpusztulsz. Az eszméltetés rendkívül fájdalmas dolog. Mert az embert kizökkenti abból a komfortból, amelyben él. Kizökkenti a mindennapoknak a sodrásából. Kizökkenti annak a mókuskerék forgatagából. Meg kell állni és el kell gondolkodni. Ha hány és hány ilyen kényszeres helyzetünk van, amelyek csak úgy mennek egymás után, nem is nagyon tudjuk megmagyarázni. Az a válaszunk a dolgokra, csak azért vannak így, mert így vannak ezek a dolgok. Pedig fel lehet eszmélni. Igenis van rádöbbenés. Vannak olyan helyzetek, amikor ki kell nyílni a mi lelki szemünknek, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, hogy mit akarunk ebben a világban. Hogy hogyan jutottál abba a helyzetbe, amibe vagy. Bárcsak történne ilyen ráeszmélődés, bárcsak megnyílna a szemünk és megnyílna a szívünk. Eszter bedughatná a fülét. De a Szentírás arról beszél, hogy a legfontosabb az életben pontosan ez a pillanat, amikor ráébredsz arra, hogy ki vagy. Ráébredsz arra, hogy minden, amit létrehoztál a világban, az holnap már nem lehet. Vége. Kedves testvérek, nem a halállal fenyegetjük most egymást, hanem arról beszélek, hogy főleg amikor én a szokolyai temetőt jártam, meg annyi, ez egy hatalmas temető, 2 hektáros temető. Meg a 2 hektáros temetőnek a mostani lakott területhez eső kisebb részében van egy 200 sír. És a temető többi részében mondjuk olyan 500, 600, 800 sír hant. Látod, hogy a hant megvan, de a fejfák már régen eltűntek. Senki nem tudja, hogy kik nyugszanak ott. De ennél sokkal szörnyűbb az, hogyha az ott nyugvó emlékezete hamarabb megfakul a gyászolókban, mint a fejfa felirata. Ezért szükséges a ráeszmélés. Hogy ki vagy, hogy mi végre vagy ott, ahol vagy. Hogy ne félálomban legyünk, ne önaltatásba süppedjünk, hanem ébredjünk rá az igazságra. Ébredjünk rá Isten valóságára. Ébredjünk arra, hogy Isten a mi életünket szeretné az ő szolgálatába állítani, és ebben az értelemben nem rabszolgává tenni, hanem szabad szolgálatra hívni. Hogy megértsük azt, hogy az életünk valóban az Isten kezében egy igazi nagy ajándék. A legnagyobb ajándék, amit kaphatunk. És valóban ebben az értelemben, itt a Földön tényleg csak egyszer élünk. És hogyha ezt egyszer komolyan is gondolnák, akkor azt hiszem nagy életváltozások lennének az életünkben. Te sem vagy kivétel, mondja Mordokáj Eszternek. Te sem vagy kivétel. Azt mondja, hozzáteszi, ez bennünket, keresztényeket is rendkívüli módon sért ez a mondat, valljuk őszintén, azt mondja Mordokáj, mert ha te most némán hallgatsz, akkor a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra. Istennek van más módja is, mint hogy mi volnánk. Tudjátok, mi volt 500 évvel ezelőtt ennek a népnek, ennek a nemzetnek a legnagyobb öröme? Amikor itt a reformációról beszélünk, főleg Magyarországról beszélünk, inkább 450 év, mint most 500 év, a nagy esély az volt, hogy az országunkat leigázta mindenki, átment rajta a török, átment rajta a német. Ott voltunk, három részre volt szakadva az ország, ott volt Mohács. És Mohács után néhány prédikátor, aki szívében Jézus Krisztust befogadta, elkezdte hirdetni az evangéliumot, a reménységet, a jövőt. És emberi életek tértek meg Krisztushoz. És ott és akkor ez volt Istennek a másik módja, a másik útja, hogy az egyházat megújította. Mert Isten szabadító Isten. És Isten bennünket szeretne szolgálatra hívni. Mert hozzáteszi Mordokáj Eszternek, hogy nem ezért lettél te királynő. Nem ezért kaptál hatalmat. Nem ezért tanítasz gyerekeket. Nem ezért vezetsz egy vállalatot. Nem ezért beszélgetsz emberekkel. Nem ezért vagy a kereskedésben. Nem ezért vagy részese a mindennapoknak kétkezi munkával. Nem ezért kaptál hatalmat? Ezt kérdezi. Gondolkodtál már azon, hogy általad közvetítheti Isten az ő szabadító munkáját, mondjuk a családodban, a nagyobb családban, a barátaid között, a munkatársaid között, a reád bízottak között, gyermekek között, vagy felnőttek között. Mert ha nálad megáll az evangélium, akkor hogyan juthatna el máshoz? Sehogyan. Istennek ez a nagy terve velünk. De ahhoz, hogy ezt megtedd, itt van egy rövid tanács is. Ahhoz tisztítsd meg magadat. Amikor Mordokáj és Eszter böjtöt hirdetnek, itt nem egy 40 napos böjtről van most szó, egy 3 napos böjtről van szó. Azt mondja, hogy tisztítsd meg magadat. Kapart le magadról a salakot. Mert a böjtnek ez a lényege. Picit, hogy drótkefével vagy gyökérkefével megkapargassuk magunkat. És elsősorban nyilván megint nem a testünkről beszélek, mert a böjtnek a lényege az, hogy az imádságnak adjon terepet. Böjtölni azért lehet és azért szükséges, hogy imádkozhassunk az Istenhez. Valaki azt mondta, a böjt az imádságnak a szolgáló lánya, előkészítője, annak a lehetőségnek, hogy legyen időd egyáltalán imádkozni, hogy legyen időd Istent megkérdezni, hogy legyen időd hozzászólni. És ez az kell, hogy az életünk dolgait átrendezzük a szószoros értelemben, hogy böjtöljünk. Kinek, hogyan? Szóban, ételben, beszédben. A lényeg az, hogy legyen helye és ideje az Istennek a te életedben. Hogy ne csak nagy ráeszmérések legyenek. Ó, hányszor volt már ilyen nagy ráeszmérés, hogy majd holnap, holnap után másképpen teszem, folytatom. Hanem az legyen, hogy meg is történik. És nem az valósul meg, amit te szeretnél, hanem megkérdezed benne Istennek az akaratát. szándékát. És lehet, hogy Isten nem fog válaszolni, lehet, hogy akkor valóban a te kezedbe adja a döntést, ezt is elfogadhatod, de ez ne legyen formális, ne arról legyen szó, hogy kipipáljuk a dolgokat. Az egyik lelkipásztor barátom mondta nagyon őszintén azt, hogy ő minden reggel hajnalban fölkel, és hajnalban elolvassa az igét, és azt mondja, hogy tudjátok, ennek nem csak az a szándéka, hogy reggel azért olvasom el az igét, mert hogyha szembe találkozok valakivel az utcán, és megkérdezi, hogy tiszteletes úr, olvastál már a mai igét, akkor hirtelen azt se tudjam, hogy most miről van szó, hanem azért van erre szükségem, hogy az Istennel való kapcsolatom rendezett legyen. Hogy mi végre kaptad a szolgálatot, mi végre szeretnél élni, ehhez tisztulásra és bőjtre van szükség. És végül, testvérek, a teljes odaadásnak is van egy bizonságtétele, bocsássatok meg, ha ma hosszan beszéltem. Ezt mondja Eszter, ha el kell vesznem, hát veszek el. Ez nem vakmerőség. Ha valaki előtte imádságot mondott, bőjtölt, kereste a szerepét, akkor rábízta magát az Istenre. A tegnapi napon Steinmach püspök úr már a mai napi újszövetségi igét magyarázza a II. Korintusi levélből a két igában való szolgálatot, és azt mondja, hogy a maga az egyház, a társadalom mindig nyitott kell, hogy legyen, de van egy olyan határ, amikor azt kell mondani, hogy nem. És az utolsó mondata a tegnapi magyarázatának megdöbbentő mondat, hogy és lehet, hogy ez az embernek az életébe is kerülhet. Amit ez az ige mond, az az Istenben bízó élet, amikor az ő kezére hagyjuk saját magunkat, hiszen ő hordoz minket. Nem azért menekül Istenhez Eszter, hogy önmagát biztonságba helyezze, hanem azért, hogy a szolgálatát betöltse. Úgy teszi le az életét, hogy közben a sajátjáról lemond. És tudjátok, mi ebben a legdöbbenetesebb? Nem szeretnék nektek házi feladatot adni, de azt olvassuk a harmadik részben, hogy ez a fajta tett, ítélet, hogy meg kell halnia egy népnek, ez egészen konkrétan meghatározott idő. Hogy tudnélik, az első hónap 13. napján olvashattuk tegnap. Az első hónap 13. napjával kapcsolatban pedig rendelkezik Mózes törvénye is. Mózes 3. könyvében, a 23. részben. Ezek az Úr ünnep napjai szent összejövetelek, amelyeket megszabott időben kellett behívnotok, olvassuk az igében. Az első hónapban a hónap 14-én este felé van az Úr páskája. Mikor történik mindez? Páska előtt egy nappal. És amikor erre gondolunk, hogy valaki Isten kezébe teszi le az életét, páska előtt egy nappal, akkor nekünk már nem Eszter jut eszünkbe, mert nem egy ószövetségi történet, hanem Jézus Krisztus, aki pontosan ezt tette, amire itt, ebben az igében sokan betemettek. letette az életét. Érted és értem, hogy nekünk kegyelmünk legyen, hogy szabadulásunk legyen. Ott és akkor Eszter volt a más mód. Évszázadokkal később Krisztus nem kímélte magát. Meghalt, de a harmadik nap feltámadott. Íme ez Isten válasza az ószövetségi Purim ünnepére, a sorsvetés ünnepére. Nem sors, hanem Jézus, ő a te szabadítód. Amen. Fennállva válaszoljunk testvérek az igére. 339. dicséretünket keressük meg, és 7. versszakát énekeljük el. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által megköszönjük neked, hogy nem csak egy ókori történet jelenik meg, amikor Eszter könyvét olvassuk, és nem csak intrika, nem csak pénz, nem csak háború, nem csak gyilkos szándék és indulat, nem csak kegyelem, hanem számunkra mindennél több az Isten ajándékáról van benne szó, az életről, amelyel meggazdagítottál bennünket is. Add, Urunk, hogy javadra szolgálhassunk ebben az életben, hogy kérdés legyen számunkra is az, hogy mi végre vagyunk ezen a világon, mi a mi célunk, mi a mi küldetésünk, mi az, amivel szeretnél látni bennünket. Tisztíts meg ehhez, kérünk minket, engedj át a mi szívünket és lelkünket a bőjtön, hogy veled kerülhessünk kapcsolatban imádság által. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád azokért, akik eszméltetésben vannak, hogy hozzád eljussanak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik betegek, terheket, fájdalmakat hordoznak. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami terveink lehetőségéért, annak megvalósulásáért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, könyörgünk betegeinkért és a gyászolókért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük szépen testvéreink elmúlt heti segítségét, minden munkáját és adományát. Hirdettem, hogy november 12-én szombaton 15 órakor jótékonysági hangverseny lesz a Pomázi Református templomban. Közöttünk szolgál a Pomázi Szent Cecília kórus, a Teleki Vatai Művészeti Iskola kórusa, a Szentendrei Evangélikus Egyházközségének kara, valamint a Pomázi Számusz kórus. Hirdettem, hogy november 19-én 9 órától Budapesten a Rádai utcai székházban első budapesti református mérnök találkozóra kerül sor. Szeretettel hívnak bennünket a testvérek. Ugyancsak november 19-én kiránduló körünk egy túrát szervez a Csikóvári tóhoz, találkozás 8:40-kor a Pomázi buszállomáson, a táv most 6 kilométer lesz. Alkalmainkat a szokott rendben tartjuk, hétfőn babamama kör lesz, 5 órától imaóra Pomázon, 6 órától énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, magam szolgálok a Kékkereszt alkalmon, Koncz tiszteletes úr pedig a bibliaórán fog, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, 7:30-tól felnőtt konfirmáció, csütörtökön imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra, és ahogyan hirdettem, vasárnap, vagy szombaton jótékonysági hangverseny. Vasárnap 9 órától Isten tiszteletünk lesz Csobánkán 10:30-től Pomázon, előtte a 119. Zsoltár első verszakait tanuljuk meg. 15:30-től kreatív gyermek délután, és a szülők, ifjú szülőknek egy beszélgetés alkalom lesz 15:30-től, este 6 órától pedig presbiteri gyűlést fogunk tartani. Megköszönöm testvéreim adományát, amellyel az esztergomi templom bővítését támogattuk. Csobánkai gyülekezetünkben ez az adomány 29.000 forint volt, Pomázon pedig 152.000 forint volt. Isten áldja meg adakozó testvéreinket. A hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített, 200. dicséretünknek énekeljük el utolsó versszakát, a 6. versszakot, a maradj hűségeddel, mivelünk Szent Isten. Ami Istenünk be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.